Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Kedves hallgatóim! Ma a Bibó István Közéleti Társaságba látogatunk. A Bibó István Közéleti Társaság elnöke Kuncze Gábor, főtitkára Volosin Hédi. A mai műsorban Romsics Ignác előadását hallgathatjuk meg a köztársaság napja alkalmából. Jövő héten, hétfőn, ugyanebben az időben, a köztársaság napja alkalmából Spíró György az előadó, Kuncze Gábor és Bródi János ünnepi beszédét hallgathatják meg.
Kedves barátaim, köszöntöm Önöket, és köszönöm szépen, hogy eljöttek. Annyi kedves ember van itt, hogy most nem kezdek el külön köszönhetni mindenkit, mert akkor estig nem végeznénk. Egyet azonban hadd említsek meg. Köszönöm szépen, hogy itt van ifja Bibó István, és megtisztelt a rendőrt. Azért is köszönöm, hogy eljöttek, mert látom, hogy nagyon sokan hozzájárultak a rendezvény költségeihez, amit szintén köszönöm szépen. Természetesen ez nem jelzés azok felé, akik esetleg nem, hogy kifelésségok lesz az a helyzetben. És akkor annyit nem mondjak még el, hogy változás történt a Bibó Társaság élén. Balázs Péter, aki meghatározott ciklusra vállalt a feladatot, teljesítette a vállalását. Utána leköszönt, és én lettem az elnök. A elnöknek megválasztották Jeszenszki Gézát, aki családi okok miatt most nem tud jelen lenni, és főtitkárnak pedig Volosin Hédit, úgyhogy mi vagyunk azok, akik mostantól szervezünk a rendőrséget. És akkor most felkérem Romsics Ignác professzort, hogy tartson egy előadását.
Köszönöm szépen! Tisztán jelenlévő hölgyeim és uraim! Az emberi együttélés formáiról való gondolkodás szinte olyan régi, mint az emberiség. Legalábbis, amit írottam, hogy vissza tudunk követni a forrásokban, azt emeljük, hogy az ókori körülöket ez már erősen foglalkoztatta. El fogjuk jutni a mai nevezetet. Platont is foglalkoztatta, Arisztotelészt is, és hogy a saját szakmának a jeles képviselőt se adjam ki, Thukidideszt is, és különösképpen Polybius. Ezek közül, az akkori gondolatok közül én Arisztotelészét emelném ki, ami egyébként megfelelt a akkori történetírók álláspontjának Polybiusnak is, tehát ebből következőnek hozzám is közel áll. Három emberkorban különböztetett meg Arisztotelészt, és ennek három elkapcsosult formáját. Az annak alapján, hogy az akkori görög városállamokat irányításában hány ember vett részt, és hogyan gyakorolta a hatalmat, az irányítást. A három alapforma ilyen szempontból volt a monarchia, amikor a főhatalmat egy ember gyakorolja, az arisztokrácia, amikor a kiválók, elvileg a kiválók gyakorolják, de mindenképpen egy szűkebb kör, és akkor a politikája, ami fordítható köztársaságnak is, fordítható demokráciának is, ami tulajdonképpen nem állt távol egymástól. És ennek a három pozitív formának, vagy legalábbis elvileg igazságosnak tekinthető, vagy működőképesnek tekinthető formának megkülönböztetett három elkapcsosult nevelés változatát. A monarchiából lehet tyrannisz, amikor a uralkodó nem a népe javára, hanem a saját hatalma javítására használja ezt a hatalmat. Az arisztokrácia, amely az arisztokrácia királyokat jelent eredményben, az oligarchák az uralmát, és végül a politéia, vagyis a köztársaság, amikor a csőcsendig kerül hatalomnak, és ezt ő demokráciának nevezték. Mi azóta a német történészek Kozellek és a környezete csináltak hozzá egy nagy égkötetes munkát, ilyen vastag munkát. Arról, hogy a fogalmaknak a tartalma hogyan változik időben. Ez a demokrácia. Köztársaságok az ókorban elsősorban városállamokban voltak, leghosszabb ideig a római birodalom előzményének tekintető római köztársaságban, majdnem 5 évszázadon keresztül, időszámításon 509-től 27-ig. És a hosszú fönnmaradásának valószínűleg az az oka, hogy egy hibrid rendszer volt, amely a monarchiának, az az arisztokráciának és a népuralomnak és bizonyos elemeit kombinálta, voltak konzulok, mint az uralkodónak felelnek meg, volt szenátus, amely a gazdag kiválóknak képviselte, és voltak népülések, ami a demokráciát képviselte. Persze ez addig tudott működni, ami a Római Köztársaság egy akkori logisztikai viszonyok mellett egy beláthatott területen működött. Amikor a Római Birodalom elkezdett terjeszkedni, és igazából kialakultak azok a határok, amelyek, ahogyan ismerjük a Római Birodalmat, praktikusan a fölközött tenger partvidékének egészen északon délre keleten, onnantól kezdve ez nem igen tudott működni, és talán ez az egyik fontos oka, hogy átadta a helyét a császárságnak. A továbbiakban a Római Birodalom bukása után, a császárság bukása után a legáltalánosan elterjedt államforma Európában a királyság volt, vagyis a monarchia. Az egyes városállamokban, például a Velencének a Genovában hosszabb, rövidebb ideig működtek köztársaságnak tekintett demokratikus berendezkedésű irányítási rendszerek, de az általános, ez volt a kivétel, az általános, a monarchia a királyság volt. Ezen belül is meg kell különböztetnünk azonban két változatot, egy nyugati típusú és egy keleti típusú. Na, a mindkét esetben az uralkodó legitimitása az mennyekből, az Úristentől származott, mint ahogyan a keresztény felfogásban, ilyen a világi történése mindegyikének az oka, a magyarázat elve az a Úristennek az akarata. És ez a monarchiákra is érvényes volt, de mégis tehát a kereszténység ezeknek a középkori monarchiáknak tulajdonképpen a legitimáló ideológiára mondhatjuk. Mégis ez a különbség, ami kelet és nyugat között ma is látszik, akkor is megvolt, és ennek a legfontosabb eleme az, mi ahogy ezt a korszaknak a nagy apologétája és ideológusa Szent Ágoston leírta többek között az Isten Városa című munkájában is, hogy az Isten és az világ állam különbözik. És ez Nyugat-Európában, a későbbekben ez a különbség tétel lehetővé tette azt, hogy a világi kultúra próbálja magát valamilyen mértékben önállósítani az egyházi kultúrától és az egyházi ideológiától, míg a keleti világban, mint tudjuk, az állami uralkodó azonos volt az egyháznak, az ortodox egyháznak a legfőbb vezetőjével is. Ez tehát a hatalomgyakorlás formájából egy nagyon fontos különbségtétel, amit a későbbiekben, főleg a reneszánsz és a humanizmus idején, de a reformáció idején is meg is erősítettek. Luther egyik fő célja és követelése az volt, hogy az állam és az egyházat következetesen válasszák el egymástól, és az állam garantálja a különböző valláshoz tartozó embereknek az egyforma jogait és a működését. De hivatkozhatunk a városoknak bizonyos értelemben a különállására és a kivívnak magukat, vagy akár a nemesség, a rendiségnek az uralkodó befolyásának biztosított lehetőségét. De ez nem jelenti a monarchiáknak a végét. Az első köztársaságok, az újkori köztársaságok, amelyek már szoros kapcsolatban vannak a mai demokratikus köztársaságokkal is, ezek a felvilágosodás megelőző időszakban és a felvilágosodás korai időszakában keletkeznek, a 16. század végén Németalföldön, így jön létre az a hét tartomány, amely a modern köztársaságnak az első formáját valósítja meg, függetlenül attól később átalakult királyságra. Majd a 17. század végén Svájc, amely a mai őrzi azt a alapjában azt a köztársaság államformát, amit akkor alakult. Nagy-Britannia, amely szintén élejárt a gazdasági társadalmi fejlődésben Németalföldhöz hasonlóan, szintén kísérletezik a köztársasággal ekkor, ám Cromwell halála után a vidéki arisztokrácia a földbirtokos nemesség visszaállította a királyságot. Ám de nem azt a királyságot, ami előre jellemző volt a világ. Innentől kezdődően a 17. század végétől Nagy-Britannia folyamatosan királyság, alkotmányos királyság. Ami az akkor kialakított rendszerét azt jelenti, hogy volt már akkor egy felsőház, ahol a felsőbbság és a nemesség az arisztokrácia képviseletben képviselőt kaptak helyet, és volt egy alsóház, ahol a polgárok, a parasztok, az összes parasztok, és a kormány, amit a király nevezeti, ennek a parlamentnek az országgyűlésnek volt felelős. Ezt ugye mi 1548-ban találtuk ki először, kicsit később, két évszázadban. De, és ezt hozzá kell tenni, a király megmarad, és a király a törvényhozással szemben vétójoggal rendelkezik, akkor a brit királyok ezt a mai napig egyetlen egyszer sem alkalmaznak. Minden esetben elfogadták a parlamentnek a döntését helyesen. A felvilágosodás második szakaszában, a 18. században azután különböző államokban alakulnak ki köztársaságok. Legelőssorban is az Egyesült Államokban, amely a 1776-os függetlenségi nyilatkozatban, majd 1782-es alkotmányban a világban először rögzítően a alapelveket, amely minden azoknak működő demokratikus köztársaságban az alapelvek közé tartozik. Ez pedig az, hogy minden ember egyenlőnek születik, jogilag minden ember egyenlő, mindenkinek egyforma joga van a boldogulásra, és hogyha a megválasztott hatalmi képviselők visszaérnek a hatalmukkal, akkor a népnek, amely a szuverenitásnak a legfőbb forrása, jogától áll leváltani ezeket a hatalmi gyakorlókat. Ugyanez a gondolat jelenik meg a Franciaországban, ahol 1789-ben a forradalom elsőjét adják az emberek és polgári jogok nyilatkozatát, ugye jelenleg szerint, és noha az is átalakul később, van polgárkirályság, van napoleoni császárság, de végül a köztársaság lesz az, amely Franciaországban megnövekedik. Igaz, hogy ennek különböző változatai, nem, és ha követem jól a számokat, akkor nem tudom, hogy az 5. vagy a 6. után tartanak köztársaságként, mindig itt is le vagyunk maradva, hogy csak a 3. saját időszámításuk szerint, de köztársaságban. Azonban továbbra is a 19. században a polgári átalakulás, a liberalizmus elterjedés ellenére nem általános államforma a köztársaság. 1900-ban, a 20. század elején összesen 50-51 néhány állam van a világban. Ezek többsége Európában. Ezek közül az európai független államok közül 3 köztársaság. Össze, a többi királyság, ez a 3 köztársaság Svájc, Franciaország, és 1910-től, nem 1900-től Portugália. A 20. században ez nagyon mértékben megváltozik, mert például több mint 200 államot tartunk számára a világnak, és ezeknek a többsége ma már köztársaság. Hogy néz ki mindez Magyarországon? Mint tudjuk, hosszú időn keresztül Magyarország hagyományosan királyság volt. Először Árpád-házi uralkodók alatt, Szent Istvántól 1301-ig, utána Vegyesházi uralkodók alatt az Almasok és másoknak a jagellóknak a, igen, Anzsuk jagellóknak a részvételével és a Habsburgokéval, akik 1541 után, de különösképpen a török kiűzése után Magyarország örökletes királyává válnak a 18. században, ezt a magyar rendet elfogadják, először a férfiából, azt követően viszont női ágon is. Tehát innentől kezdődben az örökletes Habsburg királyságnak vagyunk a része. Ugyanakkor a reneszánsz is, a reformáció is, de különösképpen a felvilágosodás eszmény is hatnak Magyarországon is. És ez is egy nagy különbség kelet és nyugat között, ahol se kelete, se reneszánsz nincs, se felvilágosodás nincs, se reformáció nincs. Ez egy óriási különbség, és Magyarországon igaz, hogy az akkori nyugatnak a kelet szélén, de mégis hat ez. És az először az 1790-es években hát kivontakozó jakobinus mozgalom vezetői ideológusai körében jelenik meg, akik sok szempontból a francia forradalom és a felvilágosodás eszményének a hatása alatt keresik a képnek, vagy keresik Magyarország modernizálásának a lehetőségét. Ingadoznak az alkotmányos királyság és a köztársaság között. Ingadozik Martinovics is, 1793-as alkotmánytervét olvasva nehéz előttetni, hogy melyiket szeretné tulajdonképpen, mert néha lesz, néha az. És ugyanez a talán a legrokonszenvesebb jakobinus Hajnóczi Józsefnek a írásában is. Rokonszenvedik az amerikai alkotmányos monarchiával, és rokonszenvedik a francia és az amerikai köztársasággal is. A fiatalabbak, akkor is a fiatalabbak voltak a legkövetkezetesebbek, és egyik igaz, amit 20 éves múlt Ősz Pál, jogász, egyértelműen a köztársaság mellett fogsor, ezekkel a szavakkal idézem. Ami a köztársasági államformát kívánnánk bevezetni Magyarországon, ez nem azért volt, hogy hazánk létét megszüntessük, hanem inkább azért, hogy a polgári előnyöknek és a különböző társadalmi osztályok közti igazságosabb elosztásával szilárdabb öntudatra ébresztünk. Célunk ugyanis, aminek elérésére törekedtünk, a haza jóléte és az emberi nem nagyobb boldogsága volt. Érdemes felfigyelni arra, hogy a köztársaság elnyomás összefüggésben az akkori a magyar jakobinusok körében tudatosult először igazából az, hogy Magyarország nem egy homogén nemzetállam, vagy nem egy egyetlenkorú állam, hanem több nemzetiségű, több alkalomból áll, és talán megjelenül Martinovics írásában jelenik ez meg, aki már akkor etnika úgy gondolja, hogy a jövő, a magyar királyságot, a köztársaságot bármi is lesz, etnika dolgokon kell berendezni, föderális alapon, nem pedig francia mintára centralisztikusan, mert Magyarország etnikai állapot, etnikai viszonyok olyanok, kevesebb mint 50% volt akkor magyar, a régi 40%-43%, olyan, hogy nem lehet kiegyeztetni a többit, egyforma jutottat kell adni nekik is. El lehet gondolkodni az, hogy ez miért Martinovics is megjutott eszébe, miért nem Széchenyinek és miért nem Kossuthnak. Én elgondolkodtam rajta, de igazi válaszom nincsen, csak feltételezésem, hogy talán azért, mert Martinovicsnak a felmenője az apja és egy román részszámozás származású katonatiszt volt, és papot Martinovicsot hol Lendbergbe helyezték, hol a Kárpátaljára helyezték, tehát volt alkalma egyrészt megismerkedni Magyarország viszonyaiban, másrészt utazott Nyugat-Európába, Párizsban és Belgiumban is, és talán látta, Svájcban is volt, és látta az ottani törekvéseket is. Ez a hagyomány, ez a jakobinus hagyomány a következő évtizedekre elfelejtődött. A ferenci abszolutizmus időszakában, aki így is gondolkodott, azt nem hangozta. A belső reformokon volt a hangsúly. 1848-49-ben azonban ismét felszínre került a köztársaság, és talán nem véletlenül ismét elsősorban a fiatal forradalmár körében. Nem Kossuth vagy Széchenyi körében ilyenkor. Petőfi az egyik ilyen, akinek nagyon lesújtó véleménye van a királyunkról. Ez többször le is írta, de a prózában is megfogalmazta azt, hogy ha valamely eszme világszerűvé lesz, előbb lehet a világot magát megsemmisíteni, mint belőle azon eszmét kiírtani. És ilyen most a Resztetika eszméje. És hogy nagyobb nyomatékot adjak annak, amit mondtam, elhoztam egy Petőfi kötetet is, és abból több verset lehetne idézni, amely ezt bizonyítja, de ilyen például a Resztetika, amelyből néhány mondatot felolvasva, 48 augusztusában vagyunk. Resztetika, szabadság gyermeke, szabadság anyja, világ jótevője, ki bújdosol, mint a Rákóczia, köszöntelek a táborból előre. Mert győzni fogsz dicső Resztetika, bár vessen ég és föld elébe gátol, miként egy új deszert Napóleon, elfoglalom majd a kerekvilágot. Ha megnem érnem a ünnepet, barátném, emlékezetek meg róla. republikánus vagyok, és az leszek a föld alatt is, ott a koporsóban. Egy kicsit későbbi vers, ami jobban ismer, az itt a nyilván mi belőlem. Ugye az első verszaka, itt a nyilván mi belőlem, királyi székát előttem, belenőlem bársonyába, hogy csak úgy porzi kínjába, éljen a köztársaság. Az akasszátok fel a királyt, tehát azt már nem érzem, mert az ehhez hasonló radikális álláspontokat, de hogy megváljanak bennünket valamiféle illegális szerveztetéssel. De Petőfi mellett ez a vélemény a nagyjából Vásárhelyi Pálnak, és ez a vélemény azoknak a fiataloknak, akiket március ifjak néven ismerünk, vagy azok egy részének, és akik a forradalom győzelme után a március 15-e című lapot kiadták. Ebben a lapban olvasható. Le kell fektetnünk egy föderális reszpublika alapjait. Mindkét szó a jelzős hangsúlyban nem egyszerűen reszpublika, föderális reszpublika, mert ők is tisztában vannak azzal, amivel a jakobinusok, hogy a jövőre kell gondolunk, nem pedig a gót időből fennmaradt históriai jogokat fenntartanak. 1849. április 14-én, amikor a szabadságharc eljut odáig, hogy a Habsburgokat detronizálják, nem kiáltják ki a köztársaságot. Nem döntenek ebben a kérdésben, hogy Magyarország királyság akar lenni, vagy köztársaság akar lenni, abban döntenek, hogy nem akarnak a Habsburgok jogalapot tovább élni. És ezért van a detronizáció, és ideiglenes jelleggel ezért nevezik ki Kossuth Lajos kormányzóelnöknek. Hogy majd egy nyugodtabb időben alkotmányozza a menzetgyűlés fogadását. Világos után ez Magyarországon természetesen megkerül a napirendről, megerősödik a Habsburgoknak az örökletes királysága, megkoronázzák 1867-ben ünnepélyesen Ferenc József-i Budán ismét, és innentől kezdődően Magyarország, úgy mondjam, a Habsburg császárság részeként egy különálló entitás, mert a királyság, király és a császár ugyanaz, ami hát a lakosság többsége számára, úgyhogy legalábbis a politikának tudatos rétegek számára elfogadható. Az emigrációban élők azonban nem csak azt nem fogadták el, hogy Magyarországon a Habsburg uralomban, hanem a királyság eszményével szemben is föntartásai voltak. Kossuthnak az emigrációban kidolgozott reformtervei vagy nem foglalnak világosan állást, vagy pedig a köztársaság mellett foglalnak állást. Kossuth egyik levelében 1850-es években ezt írja. Republikánus gondolkodású ember vagyok, nem is hiszem, hogy gondolkodó ember más lehessen, mert az csak ugyan a józan ésszel ellenkező fogalom, hogy egyes dinasztiák uralkodása vessett el magát a társadalmi szervezet céljául, és a nemzetek az ő birtokosoknak tekintessenek, uralkodásuk tárgyává degradálhassanak. Tudom, hogy amíg minden emberi intézménynek, ugye a republikánus kormányformának is vannak árnyoldalai, hanem politikai számtalan a reszpublikán mégis fölébe helyezi az ezidáig ismert kormányformák között. Ezeket a nézeteket a turizmus korában nem lehetett hangoztatni, aki hangoztatta, az nem sok jóra számíthatott, de azért nem volt betiltva. Úgyhogy alakult is egy köztársasági párt Nagy Györgynek a vezetésével, 19. század végén, 20. század elején működött, Nagy György egy székely, Kurta neves volt tulajdonképpen, és nem kifejezetten szerette a Habsburgokat, úgyhogy emiatt szervezett egy ilyen köztársasági mozgalmat, amely azonban komolyan befolyásra nem jutott szerintem. Első világháború összeomlás forradalmak végig is kezdte, és újra fölmerül ugyanaz, ami 1848-49-ben, királyságunk, köztársaságunk, vagy miért? Negyedik Károly, aki 1916-tól a császár és a királyi trónra ült, megkönnyítette az országoknak, a magyaroknak is a dolgát, mert látva a forradalmi hangulatot és a király ellenséget is érzékelve, 1918. november 11-én, illetve 13-án lenyújt a trónjáról, pontosan abban két nyilatkozata is van, a kettő nem teljesen ugyanaz, de lényegében hasonló, lemond az osztrák császárság, lemond a császári trónról, és visszavonul a király jogainak a gyakorlásától, ami hatalmas jogi irodalmat produkált azután a későbbiekben, hogy ezt lemondásnak kell értelmezni, vagy nem kell lemondásnak értelmezni. 18. október végén hatalomra került magyar politikusok, élükön Károly Mihállyal, minden esetre lemondásként értékelték, annak ellenére, hogy Károly, negyedik Károly nevezte ki miniszterelnök először. Tehát ő egy legitimitását először onnan nyerte, azt követően a Magyar Nemzeti Tanácstól, fölmerült, hogy egy alkotmányozó nemzetgyűlést kellene összeírni, az adott helyzetben azonban háború vége, összeomlás, románok, szlovákok, délszlávok, úgy gondolták, hogy ezt nem lehet jól megszervezni, ezért a Nemzeti Tanács döntött, hogy Magyarország átalakult köztársaságá. De milyen köztársaságá? Elegendő, ha azt mondjuk, hogy csak köztársaság, vagy pedig egy jelzővel meg kell határozni a köztársaságnak a tartalmát. Tehát lehet a misztokratikus, oligarchikus, sokféle. Szabó Ervin köre, egy szociáldemokrata volt, de egy valós szociáldemokrata, az ő követői azt mondták, hogy azt kell mondani, hogy szocialista köztársaság lesz Magyarország. Nagy György, a köztársasági párt vezető, azt mondja, Székely Kislános, nemzeti köztársaság. Juhász Nagy Sándor utólag azzal magyarázza, hogy nem akarják le, és voltak, akik azt hangsúlyozták, hogy legjobb, hogy nem azt mondjuk, hogy szocialista, nem azt mondjuk, hogy nemzeti, hanem legerős ellenére utam azt mondjuk, hogy négy köztársaság. Így lesz négy köztársaság. 1918. november 16-án Magyarországon és idején is köztársaság elnökként választják Károly Mihály, azzal a hátsóban is ki is fejezve gondolhatta, hogy milyen viszont lehetővé teszik, akkor egy általános normális jogi keretek között fogják a köztársaság elnökét megválasztani. Károly Mihályról az utóbbi időben elég sok minden, sok rosszat hallhattak, úgyhogy ennek ellensúlyozására csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy lehet bírálni Károlynak a területvédő vagy honvédő politikáját, ennek a hibáit, lehet bírálni az illúzióit, a naivitását, el lehet mondani rá sokféle negatív kritikát, egyet viszont hozzá kell mindig tenni, őszintén kívánta Magyarország demokratizálását. Ez megmutatkozott abban, hogy milyen választókat képzeltek el, és bocsátottak egy olyan választói rendeletet, amelyen először volt általános és titkos választó Magyarországon, és először alkottak egy rendeletet, egy olyan földreformon, amely a magyar nagybirtokrendszert megszüntette volna, és a közép- és kisbirtokok réteget növelte volna meg. A kísérlet nem sikerült, a következő is köztársaság volt, Kumbéla 133 napja is, de ezt tanácsköztársaságnak hívta magát, amivel arra akart szintén mutatni, hogy nem egy hagyományos értelemben parlamentáris rendszer alakult ki, hanem a bolsevista mintára alulról a tanácsokra épülve lesz jön az a köztársaság. Semmilyen szempontból nem keverendő össze, már egymást követték ez a forradalom és ez a köztársaság, a Károlyféle köztársaság. Következik a negyedszázados politikorszak, ahol hát ugye a köztársaságért nem nagyon rajongtak a hatalomra került politikusok, többek között azért sem, ez Bíbó Istvánnak az egyik tézis egyébként, mert a köztársaság eszménye elválaszthatatlanul összefonódó triadonnal. Tudjuk, 18-19-20, meg az idegen megszállás, megszűnt a királyság, megszűnt a történelmi Magyarország, elég is, de a lojalitás is. A katolikus egyház részéről természetes volt, hogy ők királyságban gondolkodtak. A magyar arisztokrácia részéről is nagyjából. A tisztánkori reformátusok, a parasztok, aki gondolkodott erről, másként gondolkodtak, tehát az őszavuk nem hallatszott olyan messzire, úgyhogy kimondják, hogy Magyarország továbbra is királyság, noha királya nincs. Lehetne, és van is ebből akkor egy vita, hogy válaszunk a új királyt, hogy hívjuk vissza Habsburgokat. A Habsburgok Ferenc Károly visszahívása külpolitikailag lehetetlen volt. Az antant hatalmak, a győztesek, akik a kiadó békeszerződést is megalkották, úgy gondolták, hogy ha egy Habsburg megjelenik Budapesten, elfoglalja a trónt, az az egész Versailles rendben, a középnyelvű rendben egy destabilizációs tényezőt jelent, mert a horvátok is katolikusok, a szlovákok is katolikusok, és elképzelhető, hogy negyedik Károly így meg tudja változtatni a középnyelvűbe. Ezért tehát egy olyan utasítás érkezik Magyarországhoz a négy ülésétől, Párizsi Békekonferenciához, tudjátok, Magyarország teljesen szabadon választanak az állatformáját és a tulajdonóját, kivéve a hangzókat. Mindenképpen.